Mennyédesatyánk, áldunk azért, hogy hozhatjuk a mi ügyeinket eléd. Köszönjük te neked azt, hogy te meghallgatod panaszunkat is, gondjainkat is, bűneinket is. Ha kitáljuk szívünket, te előtted őszintén, te mindezt együttérzően meghallgatod. Áldunk ezért téged, hogy ilyen szerető Istenünk vagy. És kérünk, Urunk, hogy most mi hallgassuk meg a te szavadat, a te ígédet. Mert neked is van szavad a mi gondjainkra, a mi bajainkra, próbáinkra. Neked van vezetésed, van terved, van vigasztalásod, van bátorításod, útmutatásod a mi számunkra. Szeretnénk, Urunk Istenünk, mindezeket meghallani, szívünkbe zárni. És köszönjük, hogy nem egyszer, amikor meghalljuk, akkor választ nyerünk gondjainkra, kérdéseinkre, és téged dicsőíthetünk, mert békét lehet a mi szívünk, te melletted, te előtted. Szeretnénk így megállni, így itt lenni az Isten tiszteleten, hogy meghalljuk azt a harcszerű szót, amit te kívánsz nekünk mondani. Amen. Lukács evangéliumából olvasok ezen a mai estén. Lukács evangélium a 8. fejezet, 26. versétől hangozzék fel, Isten igéje a 39. versig. Azután áthajóztak a Gadareak földjére, amely Galileából átellenben fekszik, amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek, ne gyötölj engem! Jézus megparancsolt ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték. De ő eltagadta a kötelékeket, a gonosz léleknek a pusztába hajtotta. Jézus erre megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, Légió, mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolj őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen legelészett egy nagy disznónyáj, azt kérték tehát a gonosz lelket, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek hát az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. Ekkor a nyája meredett föl, a tóba rohant és belefulladt. A pásztorok a történtek láttára elfutottak, és hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve és ételméből ül Jézus lábánál, megrettentek. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy távozzon közőlük, mert nagy félelem lett úrrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt és visszatért. Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, ezt mondva neki, tégy haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Ez a történet, amely előttünk állhat, a Gadara vidékén történik, a Gadara földjén. Azért nevezték ezt annak a vidéknek, mert Gadara városa környékét így hívták. Hát mi szoktuk így hívni egy város környékét, palcak környéke, palcak vidéke. Tehát ezért hívták úgy ezt a vidéket. És ez a Gadara, ez a Genezáret tó déli csücskétől délkelet irányban 10 kilométerre feküdt. És a körben lévő vidéket hívták így, hogy Gadara vidéke. Ide megy Jézus, és nézzük meg azt, hogy mit tesz itt Jézus. Meg lehet tudni sokszor egy ember életében is azt, hogy milyen az az illető, a cselekedeteit látva. Hogyan beszél, mit mond, lehet látni, hogy kicsoda. Nézzük most meg így, hogy Jézus kicsoda. Mit mond, mit cselekszik, mit tudunk meg őróla ebben a történetben. Tehát Jézus a tanítványokkal együtt hajóra száll, hogy átmenjen a túlpartra, Gadara vidékére. És ahogyan átélnek, átmennek, velük szembe éppen jön egy megszállott ember. És kiderül a történetből az, hogy Jézus ezzel a megszállott emberrel foglalkozik, megszabadítja, majd amikor megszabadította, és megszabadult az ember, akkor a vidék polgárai ezt megtudva kijönnek, és azt mondják, hogy köszönjük Jézus, nem kell lesz. És onnantól kezdve Jézus visszafordul, visszahajózik, visszatér oda, ahonnan jött. Vagyis ez a Jézus ezért az egy emberért hajózott, ez a Jézus ezért az egy emberért ment át a túlpartra. De kiért? Valami gazdag emberért? Talán a polgármesterért? Hát megtudjuk a történetből, hogy nem. Egy kivetett, hogy mondjam most így, egy őrült emberért. Akik nem tartottak normálisnak, mert mezítelenül szaladgált jobbra-balra, akit meg akartak fékezni, meg is bilincselték, meg is láncolták, hogy ne csináljon ilyet, ne rémizgesse a gyerekeket, meg talán az embereket ott az úton, de leszaggatta a láncokat is, és ment a sírboltokba, oda menekült, és amikor éppen jön Jézus az úton, hát éppen vele szembe jön. Jézus ezért az emberért jön. Ezért az emberért utazik. Ezért az emberért fáradozik. Azért, akit lenéztek, akik semmibe vettek, és lehet úgy voltak, hogy jobb lenne, nem is lenne. Látjátok ebből a történetből, hogy milyen fontos Jézusnak egy ember. Milyen fontos egy lélek. És nem valami nagy értékes embert láthatunk itt ebben a történetben. De neki fontos. Az az egy is, hogy a túlpartra menjen. Hát érted is képes. Fáradozna az Isten. Egy fáradozó Jézus látunk. Egy áthajózó Jézus látunk. Egy emberért munkálkodó Jézus látunk ebben a történetben. És lásd meg ebből azt, hogy az Isten is érted fáradozik. Érted, munkálkodik, fontos vagy neki, képes a túlpartra átmenni, érted? Képes volt a mennyországból eljönni Jézus a túlpartra, ide a földre, hogy meghalljon, érted? Hogy magára vegye minden bűnünket, és föltámadjon a halálból. És megtette volna, csak egyedül te lennél ezen a világon. Érted is meghalt volna, hogy megbocsásson, és üdvösségre vezessen. Ezt a Jézus látjuk ebben a történetben. Milyen jó ez a tudat, hogy Isten fáradozik értünk. Egyszer volt egy lelkipásztor, aki átélt azt, hogy gyülekezetben baj volt, annak a terhében is elszomorodott, na de nem csak a gyülekezetben, hanem a családjában is gondok voltak, bajok voltak, és ez a dupla terhelés túl sok volt neki. Egyik nap a Budapest utcáján ment, lehorgasztott orral, lefele nézett, mondjuk a budapestiek sokszor úgy néznek, ha jártunk Budapesten, hogy egy kicsit úgy lefele van a fejük, de ő azért tartotta így lefele, mert szomorkodott. És ahogyan így ment a járdán, hát majdnem neki ment egy táblának. El volt kerítve egy hely, egy terület a járdán, ott volt egy tábla, és az volt ráírva, vigyázat, odafent dolgoznak. Hát fölnézett és látta, hogy a ház tetőn ott munkálkodnak, tevékenykednek, a járdán cserépdarabok vannak, és hát azért van elkerítve, hogy valakinek a fejére ne hulljon, úgyhogy ő is szépen kikerülte, de Isten megérintette ezzel a felirattal. Vigyázat, odafent dolgoznak. és arra gondolt, hogy vigyázat, értem, odafent dolgoznak. Mert fáradozik Jézus, érted, odafent. Azt olvasok a Bibliában, hogy közben jár, érted. Tudja, hogy mi a bajod. Imádkozik az övéért, az atyánál, továbbra is. Közben jár. Tudja az Isten a te dolgaidat, tudja a te problémáidat, és dolgozik rajta. Most is munkálkodik. És amikor ez úgy tudatosult ebben a lelkészben, már nem hajtotta le a fejét, hanem felvidult, és úgy ment tovább az útján. Hogy Isten foglalkodik az ő gondjaival, problémáival, eléviheti, és már ott megvan a megoldás is, és fáradozik az Isten érte. Úgyhogy megnyugodhat nyugodtan. Nem neki kell annyira fáradozni. Majd Isten elvégzi ezt a munkát. Meg amit meg kell tenni, azt majd ő megteszi Isten segítségével. És majd nem mutatja, hogy hogyan kell majd megoldani azt a gondot. De jó így látni, hogy Jézus képes a túlpartra, képes egy emberért, képes te érted is fáradozni, elfáradni, odasietni, hogy segítsen a te problémáidban, és szabadulást adjon a nehézségekből. Ezt látjuk ebben a történetben is. És legyen ez a te hited is, tekints így föl a menny felé, gondjaidban, bajaidban, hogy Isten nem feledkezett meg rólad, fontos vagy neki, és fáradozik érted. Aztán azt is látjuk ebben a történetben, hogy Jézus hatalmas. Ő fáradozott és elfáradt ezért az emberért, de itt egy hatalmas Jézus látunk. Aki megy, találkozik ezzel az emberrel, és ebben az emberben gonosz lelkek vannak. Egyből fel is ismerik. Ez az ember ott leborul Jézus előtt, és azt mondja, és arra kéri, vagy azt mondja Jézusnak, mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek, ne gyötölj engem. Ez az ember nem ismerhette Jézust. De az a gonosz lélek, gonosz lelkek nagyon tisztában voltak vele, hogy ki ő. És milyen érdekes, hogy az ember leborul, és a gonosz lelkek ott benne arra kérik Jézust, hogyha lehet, akkor ne az alvilágba küldje őket, hanem ma hagyj maradjanak itt a földön. Milyen érdekes, hogy ezek a gonosz lelkek nem szeretik az alvilágot. Mert meg van írva a Szentírásban, hogy Isten a poklot nem az embernek készítette, hanem a sátánnak és angyalainak. Nekik ez nem kedvelt hely, nekik ez egy büntetési terület, és ők sem szeretnek ott lenni. És kérik Jézus, hogyha lehet, akkor ne küldje már oda őket. Mert Jézusnak hatalma volt arra, hogy oda küldje őket. Hát enged nekik, és a disznó nyájba tereli ezeket a gonosz lelkeket. A disznók viszont nem bírták el azt, amit egy ember elbírt valamilyen szinten, és belerohantak a tóba. Sokan kételkednek abban, hogy ebben a világban lennének szellemi erők. Pedig vannak. És láthatjuk ebben a történetben, hogy Jézus minden szellemi erőnél, minden gonosz léleknél, minden fejedelemnél nagyobb és hatalmasabb. Előtte leborulnak, és azt teszik, amit ő mond. És ez a hatalmas Jézus van veled. Ez a hatalmas Jézus munkálkodik benned. Akik megtértünk, bennünk nem a gonosz lélek van, hanem bennünk Isten szent lelke van. Bennünk lakozás vett az Isten fia, az ő lelke által. És ő van benned. Ez a nagy hatalom. Ez a nagy erő. Aki segít a kísértéseidben, aki segít, hogy győzzél, hogy győzelmet élj meg, ez a Jézus, ilyen hatalmas. Úgy elgondolkoztam azon, hogy amikor Jézus lejött erre a világra, és szembe kellett nézni a sátánnal, és nem egy-kettő küzdelmet hajtott végre, amikor kísértette is őt, meg a kereszten is volt, de sok-sok területen el akarta buktatni Jézust. Jézus nem azt mondotta mennyben, hogy na angyal is öreg, gyertek, aztán most támadjuk meg a gonosz lelkeket. hanem Jézus egyedül jött el. Emberi testben, hogy legyőzze a gonoszt. Egyedül. És egyedül le is győzte. Egyedül nézett farkas szemet, egyedül győzte ott a pusztában, amikor kísértette. Egyedül hal meg ott a kereszten, még az atya is elhagyja, amikor magára veszi minden embernek a bűnét. És aztán mondjuk úgy olvasva, hogy az atya föltámasztotta, de ott föltámad, megtöri a halált, és hatalmas halálos sebet okoz a sátánnak. És ez a győzelmes Jézus melléd áll. Ez a győzelmes Jézusban hiszel, akkor veled van. És ez a győzelmes Isten azt mondja neked, hogy ne félj, mert én veled vagyok, és erős jobbommal támogatnak. Milyen jó ez a tudat. Hogy ő, aki hatalmas, aki parancsol a gonosz lelkeknek is, akik nagyobbak, mint mi, emberek, ő mégis győzelemre tud vezetni, ha benne hiszel. Kell ez a hit, és ha az emberben van egy ilyen hit, akkor ilyen tud leérni, mint Pál is. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Hát senki. Mert ő nagyon mindennél. És ez a hit volt Dávidban is. Az egyik Zsoltárában ezt olvassuk, így imádkodik. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettennék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, ha marcangoljanak engem, hogy majd megbotlanak és eresnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem, ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Micsoda hit. Jöhetnek, támadhatnak. Vele van Isten, győzök. És olyan szép példája annak, amikor Góliát ellen kiáll ez a Dávid. Ez a pásztor fiú. Megy a halszintére, mert küld az apuk, hogy vigyél már a három nagyobbik bácsusnak élelmet. És elmegy, és elviszi, de közben hallja, hogy Góliát hogyan káromkodik, hogyan szidja Izrael Istenét. És látja azt is, hogy az izraeli hadseregben nincs egyetlen egy harcos sem, aki kimerne állni ellene. Mindenki fél. És ez a fiú, aki nem is harcköteles, mert életkorban nincs ott, azt mondja, hogy ő majd kiáll. Hát meg is letődnek. Na de hát mondják is neki, hogy hát te gyerekkorodtól kezdve nem forgattad a kardodat, mint Góliát. Te nem is vagy akkora, hát mi lesz ebből a csatából? Azért megpróbálják, ráadják Saulnak a fegyverzetét, öltözetét, aztán azt mondja, hogy ebben még meg is se tudok, nemhogy harcolni. Leveti, kezébe vesz a botot, amit ismer, kezébe vesz a paricát, neki ez a munkaeszköze, ezzel terelgette a bárányokat, ezzel volt jelen, ezzel üldözte a farkasokat a baricával, vagy éppen egy oroszlánt, és azt mondja, na így megyek ellene. Meglátja Góliát, azt mondja, hogy mi vagyok én, kutya, hogy így bottal jössz ellenem. És azt olvasok ott a történetben, hogy Dávid azt mondja Góliátnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, levárlak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom, és meg tudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. Micsoda hit. Nem kételkedik, hogy vereséges szemben, pedig hát jóval nagyobb Góliátnál. Mert ő a hatalmassal megy ellene. Az Istennel megy ellene. De jó lenne minden héten és minden nap ilyen hitünk lenne, amikor jönnek a próbatételek. Mert nem egyszer, amikor a próbatétel túl nagy, és olyan, mint a Góliátnak, akkorára megnőtt, és nagyobb, mint mi, mit szoktunk csinálni? Nem egyszer. Hát félünk. Hát de mi lett a mi Istenünkkel? Összement? Vagy kicsi lett, összezsugorodott? Jó, jön akkor, csak a mi hitünk ment össze. A mi hitünk lett kicsi. olyan jó lenne, hogyha ilyen bátor hitünk lenne. És így tudnánk szembenézni a problémáinkkal, gondjainkkal, bajainkkal, hogy egy nagy Isten áll mellettünk. És győzelmét adja számunkra. Jézus győzött ott a Golgotán, és ezt a győzelmet neked is akarja adni. Minden napi harcaiban. Higgy benne. Lásd meg az ő nagyságát. Lásd meg az ő erejét. És ha ez a hit benned van, benned él, akkor biztos, hogy nem félsz, nem rettegsz, hanem neki tudsz menni a Góliátoknak, már az ilyen problémáknak, és győzni fogod. Adjon az Úr ilyen hitet neked, és mindannyiunknak. Aztán ebben a történetben azt is látjuk, hogy Jézus fáradozik, hatalmasan fellép, és kiűzi a gonosz lelkeket abból az emberből, mert hatalma van, és ez a Jézusról azt is látjuk ebben a történetben, hogy nem erőszakos. Kijönnek ott a vidéken lakók, mert meghallják, hogy mi történt a disznónyájjal, mi történt azzal az emberrel, akit nem tudtak féken tartani, még láncokkal se, és látják azt, hogy ott épp elmében ott ül Jézus lábánál, megrettennek, és azt mondják Jézusnak, na köszönjük szépen, ide ne gyere be, ha lehet. Azért milyen szomorú, nem? Jézus szabadítást végez. Jézus megoldja annak a városnak a gondját és baját ebben az emberben. És nem kell Jézus. Ide ne gyere. Olyan szomorú az, amikor az ember mondja Isten szeretetét az embertársainak, és aztán megnyilvánulnak így, hogy hagyd abba, nem érdekel, és kimondják azt, hogy nekem Isten nem kell. Pedig annyi mindent csinál Isten ebben a világban. Lehet látni az ő munkáját. És mennyi ember kimondja, hogy nem kell. És mit tesz Jézus? Magyaráz, hogy tudjátok, ki vagyok én? Én vagyok a világ teremtő. Tudjátok én, hogy én azért jöttem, hogy megváltsam az embereket? Tudjátok én, hogyha bemegyek a városotokba, akkor meg tudok gyújtani embereket? Ha látnátok most a hatalmamat, betességeken is ugyanúgy hatalmam van. Nem magyaráz, nem győzködik, hanem fogja és azt olvassuk, visszamegy oda, ahonnan jött. Oda a tópartra. Vagyis ha Jézus nem kell, akkor ő elmegy. Tiszteletben tartja az embernek a döntését. Eszembe jutott egy másik történet, ahol úgy szintén egy vidékről olvasunk, János evangéliumában, amikor Sikár városában egy asszony jön ki a kúthoz, egy samáriai asszony, és ott várja Jézus, és elkezd vele beszélgetni. És a beszélgetésben ráeszmél el az asszony, hogy talán ez a megváltó, ez a messiás. Vissza is siet a városba, elmondja az embereknek, és annak a vidéknek a lakói is kijönnek Jézushoz. Hasonló a szituáció. Csak azok az emberek azt mondják Jézusnak, hogy maradj itt. És azt olvasjuk, hogy Jézus két napig ott maradt. És mondják is azok az emberek, hogy mi már nem ennek az asszonynak a szavára hiszünk, hanem hallottunk téged, Jézus, és benned hiszünk, a te szavad által hiszünk. Pedig ott Jézus nem tett csodát, pedig ott Jézus nem gyógyított meg senkit, nem olvasunk erről. Elég volt beszélnie, és marasztalták, és Jézus ott maradt. Vagyis Jézus ott marad, ahol marasztalják. Ahol nemet mondanak neki, onnan elment. És így van a te életedben is. Ha nem kell Jézus, elmegy. Ha kell, marad. Mennyire vágyakozol utána? Ő kész maradni, kész áldását adni, kész gyógyulást hozni, szabadulást adni az életedben. Vágyunk-e arra, hogy maradjon? Olyan szép példa az emmausiaknak a példája, amikor mennek el Jeruzsálemből, bandokolnak, vitatkoznak is az úton, Jézus mellé szegődik, elkezdeni mondani, hogy így kellett ennek lennie, a Szentírás ezt írta meg, mindezt rólam, és hát Jézusról, és ahogyan mennek, Jézus úgy tesz, azt olvassuk, mintha tovább akarna menni. És az emmausiak azt mondják, hogy ne menj tovább, este van már, jöjj be a házomba. És Jézus nem megy tovább, hanem bemegy, megtöri a kenyeret, és akkor villan föl a lámpásod bennük, hogy hát ez Jézus. És amikor erre rájönnek, eltűnik a szemük elől, de ők már ennek is visszafele Jeruzsálembe, hogy elmondják a többi tanítványnak, hogy Jézus feltámadt. Hevült a szívük az úton, de kellett továbbra is őt befogadni, marasztalni, hogy meglássák azt, hogy ki ő valójában. Hát a mi életünkben is nem egyszer van. Járunk az életünk útján, jön belünk Jézus, és nem egyszer úgy tesz, hogy tovább akar menni. Engedett tovább menni? Engedjük tovább menni? Hát nem egyszer engedem. Elég volt az az ige, elég volt az a kis csendesség, fölhevült a szívem, és úgy gondolom, hogy elég el most Istenből. És én megyek tovább az én utamon, meg ő is az övé. De ebből nincs nagy felismerés, ebből lehet nincsen akkor a cselekedet, hogy akkor visszatérek, mint az emósiak is cselekedték utána azt, amit kellett. Kellett, hogy marasztalják még Jézust. És nem egyszer kéne marasztalni. Egy Isten tisztelet után is. Lehet, hogy fölhevül a szíved, amikor hallgatod Isten igéjét. Lehet a csendességedben és odahava fölhevül a szíved. És nagyon jó, amikor ez megtörténik. De nem elég. Amikor vége van egy alkalomnak, amikor vége van egy csendességednek. Még marasztalod Jézust. Vele indulsz el tényleg a munkába. Forgatod még az igét a szívedbe. Még jönnek a fohászok fölfele szívedből. Imádkozol közben, hogy dolgozol és tevékenkedel. Marasztalod őt. És amikor marasztalod, azt veszed észre. Tudod tenni, amit olvastál. Tudod tenni, amit hallottál Isten tiszteleten. Mert még jobban megállt téged Jézus. Sőt, még jobban megismered őt. Jézus nem erőszakos. Tiszteletben tartja te döntésedet minden nap. De jó lenne ő rá vágyni, egyre jobban megtapasztalni, és ez azt kell, hogy Uram, maradj velem, légy velem, jöjj velem a nap folyamán, hagyj tapasztaljalak meg téged. Hát ezt látjuk ebben a történetben, hogy Jézus sajnos elküldik, és nem tapasztalják meg továbbra az ő munkáját. Viszont Jézus, mivel nem tudott oda bemenni abba a városba, ezért ennek az embernek nem engedi meg, hogy vele jöjjön, hanem ennek az embernek, akit meggyógyított, megszabadított, ennek mondja az, hogy ő menjen be a városba, őt beengedik, és mondja el, hogy mit tett vele Jézus. Tehát mégis van misszió ebben a városban, mégis van evangélium hirdetés, noha nem Jézus mondja, hanem az az ember, aki megtapasztalta a szabadulást. Mert nagy változást hozott Jézus az életében. És ezt láthatjuk még ebben a történetben Jézus életében. Ő a nagy változtató. Megváltoztató. Ez az ember nem volt ételméjű, ezt mondták rá. Jézus ételméjűvé tette. Ez az ember nem tudott közösségben lenni, mert a gonosz lélek oda a sivár helyre futtatta, sőt, temetőbe ment, sírboltokban aludt, és ez az ember úgy megváltozott, hogy visszamegy a városba, és emberek között tud lenni. Micsoda változás! És ez az ember beszél arról, hogy mindezt Jézus tette vele. Jézus a nagy megváltoztató. Ő tudja a te életedet is, az enyémet is megváltoztatni. Mássá tenni. Annyi mindenki szenved attól, hogy nem tudok változni. Nem tudok átformálódni. Ilyen vagyok, amilyen. Fogadjatok így el. De Jézus tud. Ő meg tudja változtatni életedet. Rossz szokásaidat is meg tudja változtatni. El tudja venni. És jó szokások alakulhatnak ki életedben. Isten tudja ezt tenni az ember életében. Jézus tudja ezt tenni. Olyan felfoghatatlan számunkra ez a szellemvilág, de annyira nem mutatja itt ez a történet, hogy ez létezik és van. Sokan mondják, hogy nincs. Mese. Ördög, angyal, ó, hát mesébe, meg a négy mesébe benne van. Mennyország, pokol, viccet csinálnak belőle. Nincs ilyen. Mégis a szemünk előtt játszódnak le olyan események, amiből te is érzékeled, meg én is, hogy van. Létezik. Ez a történet is. Hát miért változott meg ez az ember, kikop? És miért változott meg egy anyuka? Aki tudjátok, hogy mit gondolt, milyen kényszer gondolatai voltak. Jött egyszer haza a gyermeke, és arra gondolt, hogy megy a konyhába, elővesz a nagy kés, ott beleteszi a gyerek hasába, beleszúr. Rémisztő, nem? Hogy ilyet tud gondolni egy ember. Honnan veszi? Honnan jön ez a gondolat? És ez jön másnap, következő napokon is. És kell gondolkodnod azt, hogy hát ő szereti a gyermekét, mégis hogy jönnek ezek a gondolatok belőle elő? És elkezdi már kínoszatni őt. És tudjátok, hogy kezdődött az egész? Elment egy szánszra. Egy spiritista estére. Nevetett rajta, azt gondolt, hogy ez mulatságos, és innentől kezdődtek el ezek a gondolatok. És el az asszony Jézushoz tért, és onnantól kezdve megszűnt ez a gondolkodása. De érdekes. Honnan ez a változás? Vagy amikor ilyen szörnyűségeket veszünk észre ebben a világban, mert azért ez is egy szörnyű történet, ha ilyen tekintetben nézzük, hogy egy ember ilyenné tud válni. Amikor hallunk különféle eseteket, hogy ki, hogy gyilkolt, és mit csinált, és megkérdezze a bíró, hogy ez honnan vette, miért tette ezt, akkor nem egyszerűen nem azt halljuk, mert egy hang mondta neki. Milyen hang? Hát senki nem volt a szobában. Milyen hang mondta? Létezik szellemvilág, de létezik Isten, aki megvéd, aki kész szabaddá tenni, aki megoltalmaz, éppen ettől a gonosz hatalomtól, és aki kész megváltoztatni bennünket. Jó ő hozzá élni, ő benne hinni, és az ő oltalmát minden nap átélni. És ezt hirdetni az embereknek, mert annyi nyomorúság van, és annyi gond, és annyi fertőzés van, lelki fertőzés van ebben a világban. Annyi másban hisznek az emberek. Itt az ifjúságén tennap éppen beszélgettünk erről. Hogy az osztálytársak miben hisznek. És olyan kacifántos dolgokban hisznek, ugye? Már a gyerekek is. Dolgozat van, hát van kabala figurán. És az majd megsegít. Hát egy kis mackó hogy tud megsegíteni, amikor nem is tud mozogni. Nem is tud beszélni. És ilyenben hisznek. És utána a felnőttek tovább bonyolítják. Kövekbe. Vagy egyszer, amikor a fiatalokkal elmentünk egy kirándulásra, és teljesen kiakadtak. Megyünk az útvonalon, kezdünk kijönni az erdőből, és akkor meglátunk ilyen köves helyet, és 20-30 ember ott ücsörög a kövön, az egyik a fát ölelgeti, és hát nézzék a fiatalok, hogy milyen csend van, és ezek az emberek ott a poklócot is kihozták, és ott ücsörögnek, csendben meg ölelgetik a fákat, meg a köveket. Hát kérdezték tőlem, mint lelkésztől, hogy hát Csaba bácsi, mi ez? Hát mondtam, hogy egyfajta istentisztelet, csak nem az, hogy Isten imádják, amit mi. Hanem itt valami energia, meg ehhez hasonló, hogy majd az majd meggyógyítja őket, stb. Mennyi lelki feltőzés. És mennyire szükség van arra, hogy te, akik átváltoztatottad Isten, meg megváltoztatott, meg hozzá hasonlóvá formál, te beszélgetned az embereknek. Nem ebben van a szabadulás. Nem abban van a szabadulás, hanem a mindenható Istenben van a szabadulás. Megismerhetjük tehát ebben a történetben Jézust, aki fáradozik érted, aki fontosnak tart téged, és kész tevékenykedni érted, gondjaidat megoldani, aki hatalmas, és hatalmas erejével meg tudja oldani életünk gondjait és problémáit, és győzelemre tud segíteni, aki nem erőszakos, nálad marad, ha vágyakozol utána, ha marasztalod őt, és még jobban megállt téged, és aki be tud téged változtatni, és akinek a nevét hirdetheted, magasztalhatod, és mondhatod ebben a világban, hogy mások is megtapasztalják, milyen jó Istenben és Jézusban hinni. Amen. Köszönjük, Urunk Istenünk, te szeretsz bennünket, fontosak vagyunk te neked, és áldunk azért, hogy te kész voltál a megdicsőségét is otthagyni, még a halált is vállalni értünk, és továbbra is fáradozol értünk. Köszönjük ezt a szeretetet, köszönjük, hogy életünk gondjait, problémáit elmondhatjuk te neked, örömeit is, és a törődől velünk. Jó ezt látni, ezt megtapasztalni, és átélni életünkben. Köszönjük azt is, hogy nagy a te hatalmad, és senki nincs nagyobb nálad. És olyan jó, hogy te vagy az, aki lakozást vettél a mi szívünkbe, életünkbe, mert megnyitottuk szívünk ajtaját, életünket előtted, és a te lelkedet adtad belénk. Áldunk téged, hogy te akarsz vezetni, irányítani, áldásokat adni életünkben. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, amikor mégis a próbákban, a nehézségekben úgy összezsúrodik a mi hitünk, és nem egyszer félünk. Mert úgy érezzük, hogy az a gond, vagy az a baj, vagy az a probléma talán túl nagy hozzánk képest. És valahogy nem látom meg téged, aki mellettünk állsz, aki kész vagy győzelemre vezetni bennünket abban a helyzetben. Bocsáss meg ezt a kis hitűséget életünkben, és kérünk, erősítsd meg a mi hitünket, hogy ne féljünk, hanem hittel rád hagyatkozva átéljük, hogy te győzelemre vezetel. Te hatalmasan tudod munkálkodni, értünk, és meg tudsz óvni és oltalmazni. Áldott legyen ezért szent neved, amikor mindezt megtapasztaltuk a mi életünkben. És köszönjük, hogy te tiszteletben is tartod döntésünket. Te nem vagy erőszakos. Te kész vagy velünk maradni, sőt, akarsz is velünk lenni. Bocsáss meg, amikor mi nem akarunk veled. Amikor az életnek a gondjai úgy elsodolnak bennünket, és nem figyelünk annyira rád, elengedünk téged, pedig te még maradnál, és nem is tapasztalunk meg annyi áldást, és erőtlenné is válik az mi életünk akkor. Bocsáss meg ezt nekünk, és kérünk, segíts, hogy egyre jobban vágyakozzunk utánad, és neked engedjünk, téged marasztaljunk, hogy még jobban megerősödjünk hitünkben, életünkben, engedelmességünkben, és még jobban megismerjünk téged. És köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki meg is tudsz bennünket változtatni, ha magunkban nézünk annyi mindenben, kell, hogy megváltozzunk. Kérjük Isten tőled, Urunk, hogy formáld és alakítsd a mi életünket hozzád hasonlóvá. Annyi minden rossz szokás, vagy még rossz dolog ott van a mi életünkben, szeretnénk abból megváltozni. Jöjj a te hatalmaddal, erőddel, segítségeddel, és formáljál bennünket. Hogy egyre jobban áldásos legyen a mi életünk mások számára is. Kérünk, hallgass meg kérésünket, Jézus nevében, mennyi édesatyánk. Amen. Amen.